Kegyelem legyen néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és megváltóunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 32. Zsoltárunk első versét énekeljük. Ó, mely boldog az oly ember éltébe, akit az Isten bévett kegyelmébe. Folytassuk Isten tiszteletünket, a 168. számú dicséretünket énekelve, énekeljük végig, mind a 4 versével. A 168. dicséretünk így kezdődik, ó Atya Isten, irgalmas nagy Úr!
Irgalmas nagy Úr!
mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése, megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett gyülekezet, kedves testvéreim, hallgassuk meg az élő Istennek igéjét, melyet lelkünk épülésére a Máté írása szerinti Szent Evangélium 12. fejezetéből olvasok, a 22. verssel kezdődően a 32. vers végéig. Tekintettel, hogy ez hosszabb ige szakasz, leülve figyelmes szívvel hallgassuk Isten igéjét. Akkor egy vak és néma ördögtől megszállott embert hoztak Jézus elé, és Jézus meggyógyította őt, annyira, hogy a vak és néma beszélt és látott. És elálmélkodott ezen az egész sokaság, és így szólt: vajon nem ez-é a Dávid ama fia? A farizeusok pedig ezt meghalván így szóltak: ez nem űzi ki az ördögöket, hanem ha Belzebubbal, az ördögök fejedelmével. Jézus pedig, tudva az ő gondolataikat, ezt mondta nékik: minden ország, amely magával meghasonlik, elpusztul, és egy város vagy háznép sem állhat meg, amely meghasonlik önmagával. Ha pedig a sátán a sátánt űzi ki, akkor önmagával hasonlott meg, mi módon állhat meg akkor az ő országa? Ha én, Belzebub, az ördögök fejedelme által űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok ki által űzik ki azokat? Azért ők maguk lesznek a ti bíráitok. Ha pedig én, Istennek lelke által űzöm ki az ördögöket, akkor kétség nélkül elérkezett hozzátok az Isten országa. Avagy mi módon mehet be valaki a hatalmasnak házába, és rabolhatja el annak kincseit, hanem ha előbb megkötözi a hatalmast, és akkor rabolhatja ki annak házát. Aki velem nincsen, ellenem van, és aki velem nem gyűjt, az tékozol. Azt mondom azért néktek, minden bűn és káromlás megbocsáttatik az embereknek, de a lélek káromlása nem bocsáttatik meg az embereknek. Mert aki az ember fia ellen szól, annak is megbocsáttatik, de aki a szent lélek ellen szól, annak sem ezen, sem a más világon meg nem bocsáttatik. Isten szent lelke tegye áldotta ez ő igéjét közöttünk és bennünk. Isten megszólító szavára jöjjetek feleljünk mi is, fennállva hajtsuk meg fejünket, csöndesedjünk el, és könyörögjünk, imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy egyfelől őszinte óhajtásunk, reményteli kérésünk lehetett, hogy a szívedet nyisd meg előttünk. Másfelől tudjuk, hogy te soha nem zárod be a te gyermekeid könyörgése elől a te szívedet, lelkedet. Köszönjük, édesatyánk, hogy így jöhetünk ma eléd, tudva, hogy Krisztus érdeméért egyedül, a Szentlélek munkája nyomán szólíthatunk téged atyánknak. És a te szeretetedben lehet elrejtőzni, a te hűségedre lehet bízni magunkat, életünket, szeretteinket, sorsunkat. Köszönjük, édesatyánk, hogy a fenyítő szót, a fegyelmező kezedet is atyai szereteted és bölcsességed indítja irántunk. Köszönjük, Urunk, hogy mindazt, ami megállított az elmúlt héten, ami gondolkodásra késztetett, ami döntések előtt kijózanított, ha nehéz is volt, ha ellenünkre is volt, a te atyai szeretetet küldte, mert féltett, mert óvott, mert jó útra akart téríteni. Köszönjük, édesatyánk, gondoskodásod, irgalmad sok-sok jelét. Bocsásd meg, hogy sokfajta rohangálásunk, küzdelmünk, vívódásunk, és bűnbánattal hozzátesszük hálátlanságunk miatt. Olyan sokszor átsiklunk szeretetet sok-sok figyelmességén, apróbb-nagyobb jelén. De szeretnénk most megköszönni mindent, amit adtál nekünk. Köszönjük, hogy valóban igaz, hogy gondolsz ránk, hogy oltalmaz a kezed. Köszönjük, hogy ilyen jó vagy hozzánk. Tudjuk, hogy ezt nem érdemeltük és nem érdemeljük meg. Ezt nem lehet megszolgálni, csak kegyelemből lehet elfogadni. Így szeretnénk a Krisztusban való kegyelemben örvendező gyermekeid lenni. És édesatyánk, hadd kérjük a te vigasztaló szent lelked áradását azoknak a testvérünknek a lelkébe, életébe, akik gyász terhével, szomorúságával, veszteségével vannak itt. Akiknek a szíve elveszített valakit, aki nélkül a szívük, az életük, az otthonuk olyan üres. Urunk, töltsd be a hiányt, gyógyítsd őket, erősítsd őket, és könyörülj meg rajtuk, hogy a veszteség, a fájdalom ne elfordítsa tőled őket, hanem még inkább odaforduljon az életük hozzád, akinél egyedül van reménység, örök élet és vigasz. Urunk, Istenünk, itt van előtted a te néped, várja a te szabadot, nyitott szívvel, az engedelmesség készségével. Áldj meg bennünket Krisztus érdeméért. Amen. A 164. dicséretünk első versét énekeljük az ige hirdetésre készülve. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igéd hallására. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján az ő szent lelke segítségét kérve, az ő üzenetét hirdetni kívánom, írva található a Máté evangélium a 12. fejezetének 31. és 32. verseiben a következőképpen. Azt mondom azért néktek, minden bűn és káromlás megbocsáttatik az embereknek, de a lélek káromlása nem bocsáttatik meg az embereknek. Aki a szent lélek ellen szól, annak sem ezen, sem a más világon meg nem bocsáttatik. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim! A Szentírás egyik legcsodálatosabb, legragyogóbb hit igazsága, és bízom benne, hogy személyes hívő életünk egyik legdrágább kincse, tapasztalása a bűnbocsánat. Tündöklő hitigasság, és reményeim szerint mindnyájunk tapasztalása is már, hogy van bűnbocsánat. Hogy Krisztus tökéletes élete odaáldozásával azon a Golgotai kereszten elégtételt szerzett Istennél mindnyájunknak minden bűnünkre. Mondhatom ezt másképpen úgy is, hogy Isten a kifizethetetlenül nagy adósságunkat elengedte. Nem behajtja, hanem elengedi. Krisztusért, kegyelemből. Ez a bűnbocsánat. Mondhatom másként úgy is, ahogy Dávid mondja a 32. Zsoltárban, amikor megvallottam az én vétkemet előtted, Uram, levetted rólam annak terhét. Amíg elhallgattam, mondja Dávid az én vétkemet, addig Isten keze nehezedett rám, és úgy éreztem, hogy elfogy az erőm, hogy senyvedek, hogy tönkre megyek. És ahogy megvallottam az én vétkemet előtted, nem rejtegettem tovább, Uram, levetted rólam az én bűnöm terhét. Bízom benne, hogy a bűnbocsánat nem csak hitigasság, amiről hallottál egyszer-kétszer, nagyon sokszor, hanem már átélted. Vagy úgy, hogy otthon csöndben, igazi töredelemmel leborultál a te Istened elé, és vallottál neki. Leplezetlenül, mentségek keresése nélkül, őszintén. És úgy álltál föl a bűnvallásod végén, hogy tele volt a szíved újra örömmel, békességgel. Átélted, hogy az Isten megbocsátott. De lehet, hogy éppen itt gyülekezeti közösségben egy úrvacsorai közösség alkalmával jöttél ide a te urad elé, és tettél le elé sok mindent, amiről nem tudott senki, csak te meg ő, ami már elviselhetetlenül égette a lelkedet, és szabadulni akartál tőle. És elmondtad neki, letetted elé, és föloldozást nyertél. És úgy mentél el innen, hogy a bűnöd többé nem kötözött, nem uralkodott rajtad. Ismered a bűnbocsánat csodáját, hogy Isten leveszi a bűn égető szégyenét, terhét, föloldoz. Van úgy, hogy egy-egy bűnünk, megbocsátott bűnünk következményét az Isten rajtunk hagyja. Okulásunkra. Néha egy életen át elkísér egy-egy megbocsátott bűnünk következménye. És újra meg újra figyelmeztet, eszünkbe juttatja az Isten, hogy vissza ne térjünk olyan utakra, ahol Isten haragját gyűjtöttük a fejünkre. Van úgy, hogy egy-egy megbocsátott bűn következményét rajtunk hagyja az Isten, de a bűn terhét, a bűn ítéletét, a bűn kárhoztató erejét leveszi rólunk, ha Krisztusért kegyelmet, bocsánatot kérünk tőle. Az egyik legdrágább kincse a lelki életünknek a bűnbocsánat. Örök üdvösségünk egyik pillére is, mivel Isten kész megbocsátani, kész mindent eltörölni. Hogy fogalmazza ön csodálatosan a heidelbergi kát, hogy úgy tekint ránk az Isten, mintha soha semmit el sem követtünk volna. Mivel Isten ilyen, ezért a hozzá megtérővel örök közösséget vállal, örök üdvösséget ad. Ez az örök üdvösség itt kezdődik, odát kiteljesedve folytatódik. És ezt hadd húzzam alá, mert nagyon sokan élnek abban a tévedésben, hogy az örök üdvösség egy olyan valami, egy olyan kincs, amit nagyon jó lenne megszerezni, de majd csak oda át lehet megkapni. Talán megkapom. Testvérek, az örök üdvösség itt kezdődik, és csak itt kezdődhet el. Oda át csak folytatódhat, kiteljesedhet. Olyan igaz az az ének, amelyik azt mondja, hogy érzem, hozzáteltem, tudom, hogy az örök élet már a földön az enyém lett. Mert Isten kész minden bűnt megbocsátani. Ezért élhetünk vele szeretett közösségben már itt, és ne nyugodjon addig a lelked, amíg erre a meggyőződésre el nem jutsz, hogy ez én Istenem gyermeke vagyok. Megbocsátott nekem mindent. Én tudom, hogy örök életem van. Ami itt kezdődik, itt még töredékes, odát folytatódik, és teljességre jut. A bűnbocsánat az egyik legdrágább lelki kincsünk. Itt is, oda át is. Éppen ezért megdöbbentő, és nagyon komolyan elgondolkoztató Jézusnak az a mondata, amit az előbb felolvastam, amelyben Jézus azt mondja, hogy van egy bűn, ami nem bocsáttatik meg, sem itt, sem oda át. Egy bűn, ha elkövetem, örökre elkísér. Van egy bűn, ami alól nincs föloldoztatás, sem itt, sem oda át. Többször előfordult már, hogy olyan komoly, hitben előbbre törekvő testvérem, aki elolvasta ezt az igét, riadtan jött és kérdezte, mondd, honnan tudhatom, hogy én nem követtem el ezt a bűnt? Hogy tudom magam megőrizni attól, hogy elkövessem azt az egyet, amire Jézus szerint nincs bocsánat? Mi a Szentlélek elleni bűn? Mi az a bűn, amire nincs bocsánat? Hogy megértsük ezt, induljunk el abból a szituációból, amelynek a végén Jézus elmondja ezt a nagyon megszívlelendő, nagyon súlyos mondatot. Oda vittek Jézushoz egy olyan embert, aki ki tudja milyen ok miatt ördögi, démoni megkötözöttség áldozata volt. És ez úgy jelent meg az ő életén, hogy vak is volt, és néma is volt. És az a Jézus, aki isteni hatalmával legyőzte, és minden alkalommal legyőzni tudja az ördögöt, megszabadította ezt a nyomorult, megkötözött életet. Helyreállította Jézus a testi épségét, újra látott és tudott beszélni. Fölragyogott ezen a nyomorult emberen újra az Isten teremtési csodája. Újra épp lett. Ugyanakkor a lelke is épp lett, Isten számára felszabadult. És amikor ezt a nyilvánvaló nagy szabadítást az emberek látják, elkezdik kérdezgetni, csak nem ez, csak nem Jézus a Dávidnak, ama megígért fia, a messiás. Mi úgy hallottuk, úgy tudjuk, hogy azt mondják a régi írások, a proféciák, hogy aki ilyeneket tud cselekedni, az az Istentől van. Csak nem ő a messiás. Ezzel együtt elkezd az emberekben éledezni a remény, hogy nem vagyunk kiszolgáltatva az ördögnek. Van valaki, aki hatalmasabb az ördögnél, és aki szeret minket, aki a hatalmával segít rajtunk, könyörül rajtunk. És akkor megjelennek a színen a farizeusok, az akkori Izrael vallási életének egyik legfontosabb közössége. És a nyilvánvaló, a letagadhatatlan isteni csodát, hogy egy élet kiszabadítatott az ördög markából, ördöginek bélyegzik. Ilyen döbbenetes, hogy magukat vallásosnak valló emberek, a vallás külsőségeit maradéktanul betartani igyekvő emberek, látva az isteni csodát, ördöginek bélyegzik azt. És azt mondják, hogy ez a Jézus, ez Belzebúbnak, akkor a sátán egyik elnevezése volt. A sátánnak az erejével cselekszi a csodát. És hiába bizonyítja nekik Jézus egyszerű logikai úton, hogy a sátán önmagával nem száll harcba. Látják a farizeusok a nyilvánvaló csodát. Tudják az Ószövetség írásokból, hogy ha ez megtörtént, akkor itt van az Isten országa. Aki ezt megcselekedte, ő a messiás. És az istenire azt mondják, hogy ördögi. A nyilvánvaló világosságra, csak hogy ne kelljen engedni neki, azt mondják, hogy sötétség. Ez olyan, mintha valakit halálos kígyómarás érne, És jönne hozzá az orvos, azzal az ellenszérummal, ami egyedül megmenthetné. És a kígyomarás áldozata nem csak, hogy elzavarná magától a megmentésére igyekvőt, de még azt is mondják, hogy te az én gyilkosom vagy. Saját magát fosztaná meg a megmaradás esélyétől. Ő maga lökné el önmagától az életet. Vakon, bután, visszavonhatatlanul. A farizeusok valami ilyesmit tettek. Ott ragyogott előttük az Isten világossága. De mert nem akarták elfogadni az világosságot, az igazságot, inkább azt mondták, hogy sötétség. És azt mondja Jézus, vigyázz! Mert ha Isten felé nyújtja a kegyelmet, és te azt ellököd, az nem bocsáttatik meg. Ha Isten felragyogtatja előtted a világosságot, és te nem akarsz világosságban járni, inkább azt mondod, sötétség, magad ítéled önmagad örök ítéletre, halálra. Ma az Isten a Szentlélek által van itt közöttünk és velünk. Ha Isten bennünk, velünk valamit el akar végezni, intézni, azt a lélek által intézi. Isten és köztünk a közvetítő ma az Isten lelke. Krisztus is az ő lelke által van itt közöttünk. A Szentlélek az, aki Krisztus személyét, titkát, hogy ő miért jött, hogy mit akar velünk, hogy milyen ajándékot hozott nekünk, felragyogtatja előttünk. Azonban, ha valaki a Szentlélek munkáját elutasítja tudatosan, és ebben megmarad makacsul és álhatatosan, az ellöki magától az egyetlent, aki segíteni tud és akar rajta. És ez nem bocsáttatik meg. Ha eltévedtem a sivatagban, vizem sincs már, és tudom, hogy csak perceim, óráim vannak, és valami csoda folytán ott terem valaki, aki el tud engem vinni oda, ahol életben maradhatok, az oázishoz, és én nem megyek utána. A jó szándékát visszautasítom, sőt azt mondom, te be akarsz engem csapni, te az életemre törsz, és nem követem őt, hogy egyértelmű, hogy mi lesz a sorsom. És az is egyértelmű, hogy magamon kívül senkit nem vádolhatok. Ez a lélek káromlása. Amikor azt a lelket, aki közel jön hozzám, elutasítom. Akkor azt a szent lelket, aki személyessé akarja bennem tenni az üdvösséget, a bűnbocsánatot, az örök életet, elutasítom, újra meg újra elutasítom, ez nem bocsáttatik meg. Magam lököm el magamtól a megtartatásom egyetlen lehetőségét. Azt mondja Jézus, vigyázzatok, egy bűn nem bocsáttatik meg. A feltkínált kegyelem elutasítására nincs bocsánat. Ha a segítőkezet ellököm, arra nincs bocsánat. Minden bűnre van. Az Isten kegyelme minden bűnt el tud törölni. A legnagyobb mélységből ki tud és ki akar emelni. Nincs az a megkötözöttség, amiből ne tudna kiszabadítani. De ha nem kell a szabadító, ha nem kell a kegyelem, ha tudom, hogy van bocsánat, és mégsem élek belőle, arra nincs bocsánat. Az örök ítélet. A Bibliát jól ismerő emberek tudják, hogy a Szentírás beszél a Szentlélek megszomorításáról is. És kérdezhetik joggal, hogy vajon ez a kettő ugyanaz? Vagy más a Szentlélek káromlása, és más a Szentlélek megszomorítása? Van különbség a kettő között? Döntő különbség van a kettő között. A lélekkáromlás az, amikor tudatosan elzárom magamat az Isten lelke hatásaitól, nem engedem az életembe őt. Erre nincs bocsánat. És aki ezt elköveti, abban nem is lesz igény bűnbocsánatra, örök életre, hitre, az kacag és gúnyolódik az egészen, mert végleg megkeményedik. Hadd mondjam el, hogy a lélek káromlásának megbocsáthatatlan bűnét az nem követheti el, aki előtt még nem ragyogott fel a Krisztus titka. Aki még nem látta egyszer világosan, hogy mit tett érte Krisztus, az még nem követhette el a lélek káromlásának bűnét. Az még nem utasíthatta el a lélek munkáját. És az újjászületett ember sem követheti el, aki egyszer a lélek által urának vallotta Krisztust, aki egyszer a szívébe fogadta Isten lelkét, az nem követheti el ezt a megbocsáthatatlan halálos bűnt. Az újjászületett embert a lélek megszomorításának bűne kísérti. Az Efézusi Levél 4. rész 30. versében mondja Pál apostol: vigyázzatok, meg ne szomorítsátok a bennetek lakozó szent lelket. Amikor egy ember újjászületik, akkor az Isten lelke lakozást vesz abban az emberben. És amikor újra teret engedünk a régi életünknek, amikor visszalopkodjuk a régi bűneinket, amikor újra tudatos, engedetlen utakra tévedünk, megyünk, akkor szomorodik meg bennünk az Isten lelke, ami azt jelenti, most így fogalmazom, hogy háttérbe vonul. Nem kivonul az életünkből, mert ő hű, és nem hagy el minket, de háttérbe vonul. És ilyenkor érzi azt az újjászületett hívő ember, hogy egyszer csak eltűnt az életemből az öröm. Addig, amíg meg nem szomorítottam a bennem lakozó lelket, addig sok gondom, bajom, betegségem, nyomorúságom, kínlódásom volt, mégis ott lakott bennem Isten lelkével együtt az öröm. Addig volt békességem. De amikor megszomorítom Isten lelkét magamban, amikor visszavonul, háttérbe vonul a lélek, eltűnik az öröm. Van még örömöd? Van békességet. Isten lelke megszomorításának jele, hogy úgy eltűnik az emberből a lelki világosság. Úgy érzem, hogy úgy behomályosodott az életem. Addig kaptam Istentől tanácsot, döntésekhez. Addig tudott engem vezetni. És egyszer csak úgy behomályosodtam. Ez annak a jele, hogy az Isten lelke háttérbe vonult. Megszomorodott. Nem hagyott el, de visszavonul. Ez mindig figyelmeztető jel. Ebben is Isten lelkének a szeretete van. Az irántunk való féltése van. Ez olyan, mint amikor megszólal a tűzjelző, hogy baj van, emberek, ébredjetek. Most még lehet, talán lehet megmenteni embert, életet, vagyont. Ilyen vészjelzés Isten lelkének a megszomorodása bennünk. És annak jeleként az eltűnő öröm, a tovatűnő békesség, a lelki meghomályosodás, hogy már nem kell az Isten igéje, már nem éhezi a lelkem. Már úgy vagyok, hogy hallgatom, és közömbösen hagy. Régen még lángra gyújtotta a lelkemet, még tudtam érte lelkesedni, még éheztem az Isten igéjét. Ma már csak jövök hallgatni, de nem jelent semmit. Ez annak a jele, hogy Isten szent lelke megszomorodott. És ilyenkor egy megoldás van. Bűnbánatot tartani. Megtisztulni újra. Isten lelke, ha megszomorítják, nem hagyja el a hívő embert, mert ő hű, de háttérbe vonul. Ez azt jelenti, térj észhez, gondold újra dolgaidat, rendezd el újra Istennel. És akkor visszatér az öröm, a békesség, a lelki világosság, az erő. A mai ige komoly, súlyos üzeneteit hadd fejezzem be egy nagy-nagy örömhírrel, mert ez is benne van a mai igényben. Ez pedig így szól, Jézus mondja, kétség nélkül elérkezett hozzátok Isten országa, az ő csodálatos uralma. Ha ismersz embert, embereket, akik megtértek melletted, akkor az ő példájuk is bizonyítja, hogy kétség nélkül elérkezett hozzád is Isten uralma. Az ő példájuk által is hívogat téged is az Isten. Jöjj az én szeretett uralmam alá! Jöjj! Ha látsz olyan életeket magad körül, akik bűnökből, megkötözöttségekből, rettenetes mélységekből újultak meg és szabadultak meg, ez mind-mind jeladás neked, hogy vedd észre, kétség nélkül elérkezett hozzád Isten országa. Ez egy csodálatos szeretet uralma. Itt van, neked is adatik a lehetőség. Jöjj, hogy te is szabad légy, hogy te is áldást nyerj. Isten uralma alatt vagy védett a sátántól. Eszem ágába sincs a sátánt, az ördögöt a falra festeni. Nem kell őt túl sokszor emlegetnünk. De azért azt észre lehet vennünk, hogy ebben a világban egy hihetetlen szellemi küzdelem folyik a lelkekért. Van egy hatalmas, ő a sátán, aki néha nagyon rejtett, nagyon ügyes trükkökkel, máskor nagyon nyilvánvaló, borzasztó, elriasztó módokon tartja rabságban az áldozatait. De megjelent ebben a világban kétség nélkül Jézusban az Isten uralma. És Jézus harcot indított életekért, hogy életek megszabaduljanak, hogy életek ítélet, átok alól, kiszabadulva áldást nyerjenek, örök életet. Tudod, hogy érted is harcol az Isten? Tudod, hogy azért hívogat magához? Hogy azért látsz magad körül megújuló életeket, minden nyomorúságuk ellenére is hívő emberek azért vannak körülötted, hogy végre egyszer rádöbbenj. Kétség nélkül elérkezett hozzám is, nekem is az Isten uralma. Isten szeretet uralma alatt vagy védettségben, ó emberi természeted nyomorúságai ellen is. Isten uralma alatt vagy áldott, és ott vagy örököse az örökkévalóságnak. Kétség nélkül elérkezett hozzád Isten királyi uralma. Sokan félnek, sokan sokáig féltünk, magamra is mondom, igazán Isten uralma alá odaadni az életünket. Valahogy mindig elhittük, hogy az alatt, az uralom alatt majd olyan gúzsba kötött, olyan kisemmizett, olyan vergődő élet lesz csak. Éppen ellenkezőleg van. Isten uralma az az erőtér, amelyben az életed kibontakozhat. Így mondta Jézus, azért jöttem, hogy életed legyen, és bővölködj. Az ő uralma alatt tudsz bővölködni. Ott lesz életed igazán. Valahogy úgy van ez, mint ahogy ennek a földnek azért van ilyen csodálatos életadó, élethordozó lehetősége. Azért élhetünk itt, mert egy hatalmas erő tartja egy bizonyos pályán a nap körül. És mert azon a bizonyos pályán tartja ez az erő, azért van élet ezen a nekünk otthont adó bolygón. Ha Isten ereje, Isten uralma hathat a te életedbe, ő tarthat téged a helyén, akkor kibontakozik az életed. Jézus mondta, kétség nélkül elérkezett hozzátok Isten király uralma. Jöjj, hajtsd meg a fejed a te királyod előtt, és meglátod, kiteljesedik a te életed. Itt is már, odaállt pedig minden elképzelést felülmúlóan. Ez fogalmazódik meg abban a számomra nagyon kedves, szép énekünkben, amit végül majd énekelni fogunk. Ennek egy versét idézem csak befejezésül. Az ő királysága, uralma, bő áldás. Ott van a felszabadulás. Fáradtak ott megnyugszanak, ínségesek megáldatnak. Kétség nélkül elérkezett hozzánk Isten királyi uralma. Élj ezzel a páratlan lehetőséggel. Jöjjetek, hajtsuk meg a fejünket, csöndesedjünk el, imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy nem leigázni, rabigába hajtani jöttél minket, hanem megnyerni magadnak. Köszönjük, Urunk, hogy ha már tudjuk, hogy rajtad kívül, tőled távol, a te szeretet hatalmad és uralmad nélkül csak killódás, vergődés, az egyébként még olyan sikeresnek tűnő életünk is. Sikert gyűjthetünk, áldást nem, hanem a te uralmad alatt vagyunk. Urunk, köszönjük, hogy Jézus Krisztusban kétség nélkül itt van Isten királyi uralma, és oda Jézusért szabad nékünk is a belépés. Urunk, segíts a döntő lépést megtenni. És könyörülj meg, Urunk, azokon is, akik a te gyermekeid már, de az Isten lelke megszomorodva él bennük. Urunk, adj erőt újra a tisztaság után vágyni, bűnök ellen harcba indulni. Adj erőt visszatérni az engedelmesség útjára, hogy kiteljesedhessék, bővölködhessék a mi életünk. Urunk, imádkozunk hozzád, test és lélek csodálatos gyógyító orvosához, azokért a beteg testvéreinkért, akik nyomorúságban sínlődnek, vergődnek. Urunk, ha kedves néked, adj nékik gyógyulást. Urunk, áld meg mindennapi munkánkat. Segíts, hogy ne csak robotként éljük meg azt, hanem lehessen az a te dicsőségedre végzett munka. És hadd lássuk meg, hogy megáldott kezünk munkáját. Vigyázz életünket, szeretteinket, adj a szívünkbe békességet, türelmet, derűt, erős hitet. És Urunk, könyörgünk a mi egyházunkért és magyar népünkért. Urunk, adj megújulást, ébredést, sokak életébe Krisztushoz való megtérést. És Urunk, könyörgünk hazánkért. Adj, Uram, megújulást az élet minden területén. Urunk, adjenek a népnek olyan vezetőket, akik felelősséggel hordozzák a rájuk ruházott hatalmat, és akik szeretni is tudják a rájuk bízott népet. Áld meg, Urunk, magyar népünket, határokon belül és azon túl. Te a történelem, Ura, adj még nekünk, Urunk, jobb jövendőt, megújulást és hozzád való megtérést is. Krisztus nevében kérjük mindezt, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti, és meg is áldja az Isten. Mindezek után a mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi Atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal, mostantól fogva mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel ajánljuk a testvérek figyelmébe iratterjesztésünk szolgálatát, és annak részeként a Reformátusok lapja mai számát. Hívogatunk mindenkit jövő heti gyülekezeti alkalmainkra. Hétfőn 6:30-tól a felnőtt ifjúsági órát tartjuk, kedden 10:00-tól asszonybibliórát, szerdán 7:00-tól 7:30-tól az énekkar próbál, csütörtökön délelőtt 10:00-kor gyülekezeti biblióra lesz, este 6:00-kor pedig a kisifi alkalma. Pénteken 6:00-tól van a nagyobb ifjúsági alkalom, szombaton 10:00-tól konfirmációs előkészítőt tartunk, vasárnap 10:00-tól pedig felnőtt és gyermek istentiszteletet, illetve gyermek megőrzést. Jövő vasárnap az istentisztelet után presbiteri gyűlést tartunk. Azt kérem a jelenlévő presbiterektől, hogy ha még nem jutott el hozzájuk a jelenléti ív, azon egyébként a tárgysorozat is olvasható, akkor jöjjenek be a lelkész hivatal most, és legyenek szívesek, írják alá ezt a meghívót. Gyászoló testvérek vannak közöttünk. Az elmúlt héten búcsúztak el szerettei Szabó Jenőnétől, aki 82 esztendőt élt, Havasi Jánosné testvérünktől, aki 62 esztendőt élt, és Nagy Mihályné testvérünktől, aki 83 esztendőt élt. Nagy Mihályné Rózsika néni gyülekezetünk régi hűséges tagja volt. Az utóbbi években már egészségi állapota miatt ide vasárnaponként nem tudott eljönni. Egy-egy nagy ünnep előtt úrvacsorát vihettem neki, sokat imádkozott és gondolt ide is, vasárnaponként is. Isten áldja meg erővel, vigasztalással, békességgel gyászoló testvéreinket, és Isten szentelje áldja meg szívetekben drága kedveseitek emlékét. Hirdetem, hogy Bagi Lászlóné nagy tiszteletű asszony temetése a Reán következő héten szerdán, vagyis 13-án lesz, 12:30-kor a Pest Erzsébeti temetőben. És végül hirdetem, hogy elhunyt Mező Zoltán testvérünk 57 esztendőt élt, ő presbiterünk is volt, gyülekezet lelkipásztora feleségének testvére, illetve az ő édesapja idős Mező Zoltán és feleség és hűséges régi egyháztagjaink. Ifjú Mező Zoltán testvérünk temetés és a Reán következő héten lesz, 14-én, csütörtökön, 13:30-kor a Pest Erzsébeti temetőben. Isten adjon erőt, vigasztalást minden gyászoló és temetésre készülő testvérünknek, családoknak. És végül hálásan köszönjük azoknak a segítségét, akik tegnap közel talán 30-an eljöttek ide segíteni, ide szánták a délelőttjüket és még a délutánjukból is egy pár órát. Nagyon sokra haladtunk a nagy terem rendbetételében, nagyon köszönjük a segítségeteket, erőtöket. Én a konfirmandus óra után mentem oda, és azt láttam, hogy nagyon jókedvű, vidám, egymással örvendezve beszélgető emberek dolgoztak itt, elég nagy porban és koszban, és lett utánuk egy sokkal szebb nagy terem. Köszönjük a segítségeteket. Végül nemzeti imádságunk a magyar himnusz előtt, 398. dicséretünket énekeljük. Énekeljük végig mindaz öt versével. Úr lesz a Jézus mindenütt.